Tak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök szerint az Európai Unió azt akarja, hogy mi is háborúba menjünk. Éppen ezért ukrán barát és Brüsszel barát kormányt szeretnének Magyarországon, de ők ezt nem fogják engedni. Orbán Viktor tusványosi beszédében fontos szerepet kapott a háború. A miniszterelnök beszélt arról, hogy szerinte nem lehet megmondani, hogy lesz a világháború, de Trump elnök kiválásával csökkent ennek az esélye. Emellett arról is beszélt, hogy az Európai Unió eldöntötte, háborúba megy, és akkor is támogatja Ukrajnát, ha az Egyesült Államok kiszáll. Ezzel szemben Magyarország úgy döntött, hogy nem megy háborúba, és nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, tette hozzá. A miniszterelnök azt is kifejtette, hogy szerinte az Európai Unió azt akarja, hogy mi is háborúba menjünk, éppen ezért ukrán barát és Brüsszel barát kormányt szeretnének Magyarországon. Mi pedig eldöntöttük, hogy se a Tiszát, se a DK-t nem engedjük kormányra, mert azt akarjuk, hogy Magyarországnak békepárti és nemzeti kormánya legyen, fogalmazott Orbán Viktor. A magyar kormány elfogadta a külhoni ösztöndíj rendszer teljes átalakításáról szóló erőterjesztést. A résztvevő hallgatók létszáma 40%-kal nő, és a 2030-ig rendelkezésre álló forrás 700 millióról 1,8 milliárdra bővül, jelentette be Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Tusnádfürdőn. Az államtitkár elmondta, megerősítik a Makovec programot, amely a Kárpát-medencei magyar egyetemek közötti kapcsolattartást szolgálja. Emelni szeretnék a Collegium Talentum programban résztvevő doktori ösztöndíjasok számát és a támogatási összeget egyaránt. Változásként említette, hogy amikor magyarországi tanulmányokat folytat egy külhoni fiatal, akkor az adott régió egyetemeihez mérten támogatnák, azaz az a prioritás, hogy ha elérhető egy képzés a külhoni egyetemen, akkor ott tanuljanak a fiatalok. Elvárásként jelenik majd meg a magyarországi tanulmányokat követő visszatérés a szülőföldre, fogalmazott. Szinte valamennyi európai nemzetállam jelentős szigorításokat vezet be az illegális migránsokkal szemben, kezdve a külső határok lezárásától a kitoloncolások és a családegyesítési szabályok szigorításáig, illetve a készpénzellátás megszüntetéséig, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György a belügyminiszterek tanácsülésével kapcsolatban elmondta, most járt le egy határidő. A tagállamoknak a tavaly elfogadott migrációs paktum vállalásait kellett megküldeniük az Európai Unió központjának, és a 27 tagállamból mindössze 9-en tettek eleget annak, a többiek nem. Mi sem, mert nem tartjuk indokoltnak és szükségesnek, mondta. Hozzátette ugyanakkor, ez egy világos beszéd az európai migrációs helyzetet vizsgálva. Kiemelten fontos a védekezés a fertőző állatbetegségek ellen, hiszen így tudjuk megúvni az állatállományt. Több súlyos betegség is megjelent Európa déli részén az elmúlt időszakban. A megnövekedett kockázat miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter. A tájékoztatás szerint Horvátországban az afrikai sertéspest is és a lépfene, még Törökországban a ragadós száj és körömfájás okoz kihívást a gazdálkodók számára. A közlemény szerint a következő hetekben további szigorítások is várhatók. Sport. Az MTK Budapest mindenben megállapodott az angol labdarúgó másodosztályban szereplő Portsmouth FC-vel Kosznowski Márk átigazolásáról, így a 23 éves középpályás a Szigetországban folytatja pályafutását. A fővárosiak közleményükben kiemelték, hogy a Sándor Károly labdarúgó akadémia neveltje másodszor szerződik külföldre, korábban az U19-es bajnokcsapat tagjaként igazolt a Pármához, majd a szériében is bemutatkozott. Onnan tért haza 2021 nyarán az MTK-hoz, amelynek színeiben előbb debütált az NB1-ben, majd folyamatosan fejlődve alapemberré vált. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában több órás, jellemzően szűrt napsütés valószínű, és az ország döntő részén csak kis valószínűséggel fordulhat elő csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 40 fok között alakul. Nyugaton és északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a legmagasabb értékeket. Késő estére 20 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Miskolc új környezetvédelmi programjának bemutatását, és ellátogatunk a Zemplénben zajló vándortáborban. Valamint szó lesz még a Miskolc környéki természetes tavak vizsgálatáról is. Nos, ezek tehát a mai műsorunk témái. Ha tehetik, tartsanak velünk! Jelentős előnyökkel járó épületenergetikai program zajlik jelenleg Miskolc győri kapui városrészében, ahová még várják az érdeklődőket. Ingyen juthatnak energetikai tanúsítványhoz azok, akik részt vesznek a város Modern Pilot programjához fűződő felmérésben. A lehetőség 50 háztartás számára nyitott, amihez családi házak, társasházak és panelépületek lakói is bekapcsolódhatnak, a Görögszőlő, az Andor, a Vologda, a Tököli, a Kisernő, a Vasgyári, az Újgyűri főtér és a Maros utcák által határolt területről. A 100 000 forint értékű energetikai csomag előnyeiről Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat környezetvédelmi referense adott tájékoztatást.
Ha hosszú távot nézzük, akkor mi a terv, mi a célja ennek a programnak?
Tehát a mostani Modern Pilot projekten túl ennek az egésznek az a célja, hogy Miskolc kevésbé legyen kiszolgáltatott a klímaváltozás hatásainak. Egyrészt maga a város barátságosabban ilyen, tehát kevesebb üvegház hatású gázt bocsásson ki, illetve fölkészüljön azokra a behatásokra, amelyek mindenképpen bekövetkeztek, illetve be fognak következni a klímaváltozás kapcsán. Tehát része ennek a projektnek például egy olyan felmérés, hogy a város hőszigeteinek, hőszigettérképének az elkészítése. Ez azt jelenti, hogy azokat a területeket azonosítjuk, amik a városban sokkal-sokkal jobban fölmelegednek egy nyári forróság, egy nyári kánikula során, ami azzal is jár, hogy ott sokkal nehezebb élni, sokkal jobban megterheli a hőség az embereket, sokkal nagyobb lesz majd a megbetegedés, és ezeken a területeken kell beavatkozásokat generálni. Ehhez szeretnénk olyan döntés előkészítő, döntés támogató modelleket létrehozni, amelyek segítenek nekünk abban, illetve a városvezetőjének, a tervezőknek, hogy hol milyen beavatkozásokat kell tenni ahhoz, hogy a város elviselhetőbb legyen, hogy a város jobban tudjon alkalmazkodni ezekhez a bizonyos klimatikus hatásokhoz.
Más európai uniós országokban is elindulhat ez a program?
Tehát a Modern az több, ez egy pályázati lehetőség, körébe tartozik, és ez számos más Európa Uniós város is pályázott erre, és nyert el ilyen támogatást. Ez a bizonyos 100 klímasemleges város projekthez kapcsolódó városoknak van lehetősége ebben pályázni, és olyan városoknak, akik már elkészítették ezt a bizonyos klímaszerződést, mint Miskolc, és meg is kapta Miskolc ezt a bizonyos licenszet, ezt a díjat, kitüntetést, hogy az Európai Bizottság elfogadta Miskolcnak a városi klímaszerződését.
Akkor mondhatjuk, hogy Miskolc egy kiváltságos helyzetben van most.
Miskolc egy lehetőséget kapott, és az a kérdés, hogy hosszú távon hogyan tudja a város ezt a lehetőséget kihasználni, hogyan tud alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz. Tehát ez legtöbb európai városban, ez óriási kihívás, egyre nagyobb kihívás. Miskolc viszonylag szerencsés helyzetben van, hiszen itt a Bükknek a árnyas erdőkkel körülvett ölelésében kevésbé drasztikusak ezek a klimatikus hatások, de érezzük. Tehát érezzük a városban, a belvárosban, hogy sétálunk, ahogy a villamos megállóban keressük az árnyékot, és hogy menekülünk át a Széchenyi utcának az árnyékos oldalára. Ezek mind-mind olyan jelek, hogy Miskolc sem húzhatja ki magát a klímaváltozás hatásai alól, és a hosszú távú élhetőségeit a városnak az határozza meg, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni ezekhez.
Ha Miskolc-Győri kapui lakosainak felkeltettük az érdeklődését, akkor megkérdezném, hogy van-e határideje ennek a programnak, és hol tudnak a lakosok jelentkezni erre?
Tehát maga a modern projekt az jövő év áprilisában fejeződik be. Az energetikai program részhez még a hónapban lehet csatlakozni, tehát eddig várjuk a jelentkezőket, és csatlakozni a Facebook oldalon keresztül lehet, ami a Kul Miskolc Facebookon van, illetve a kul.miskolc.hu honlapján a kezdeményezésnek, ahol az aktuális információkról, az aktuális folyamatokról, eredményekről is tájékoztathat a lakosság. Illetve a városházán működik a zöld iroda, és ennek a munkatársát, ha megkeresik, ő is segít abban, hogy aki szeretne csatlakozni a programhoz.
Nagy Dezsőnek, a Miskolc megyei jogúváros önkormányzatának környezetvédelmi referensének nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Sok sikert kívánok a további munkájukhoz és eredményt ehhez a kiváló projekthez.
Én köszönöm a lehetőséget a program nevében. Köszönöm.
20 évvel ezelőtt indította el az Északerdő ZRT első erdei iskoláját a Csonyiki erdőházban. Az Aktív Magyarország vándortábor kezdeményezéséhez pedig 7 éve csatlakozott a társaság, ahol az erdőpedagógusok a Zemplén-hegység túra útvonalait járják be a gyerekekkel. Délelőttönként a fiatalok túrákat tesznek a környék látnivalóihoz, délután pedig különböző erdőpedagógiai programokkal várják őket, amelyeken a gyerekek szórakozva szinte észrevétlenül juthatnak hasznos tudáshoz. A részletekről Bozsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője adott tájékoztatást.
Fontos elmondani, most már 7. éve megy nálunk is a vándortábor, azonban mi nem a Bükkkel kapcsolódtunk be, ugye a társerdőgazdaságnak van jelenleg a Bükkben, hanem mi ugye Zemplénben tartjuk a vándortábort. Igazából nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, ami egyértelműen visszajelzés számunkra is, hogy amikor meghirdetése kerül, tehát amikor az Országos Erdészeti Egyesület kitűzi az időpontot, hogy lehet jelentkezni, akkor nem telik el szinte egy hét se, és azonnal minden időpont megtelik, ez így volt most is, úgyhogy a népszerűség az továbbra is töretlen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kedvező árérték arány van, nagyon-nagyon sok mindent kapnak a gyerekek, ugye teljes ellátást, étkezést, ez egy erdei élménytábor. Nagyon sok erdőpedagógus vesz részt, nagyon sok programot tudunk biztosítani. A Csanyiki erdőház, ami nem messze van, ugye az a Mahócai szájvonalunkon található, és egyébként ide bármikor fel lehet jönni, ugye egy papírgyári csatlakozással bármikor ide is fel tudnak jönni az erdőházba lévő, egyébként most táborozó gyerekek. A vándortáborban sem maradnak kisvasút nélkül, csak ott nem a Lilafüredi állami erdei vasút, hanem a szintén Északerdő ZRT által üzemeltetett Páházi állami erdei vasúttal közelít meg egyébként a tábor első helyszínét, tehát ez azt jelenti, hogy amikor megérkeznek hozzánk az első nap a gyermekek, érkezenek busszal vagy vonattal, akkor ugye Páházáról később felszállva, ugye ott van a kis állomásunk, és ott nem a Lilafüredi állami erdélyvasút, hanem a Páházi állami erdélyvasútnak a kis vonatjára, egy 11 kilométeres szakaszról beszélünk, végigutazva, a végponttól leszállva, a Rostalói Ökotudatos Nevelési Központ mögötti területrészen kezdik meg a táborozást. Leszoktak fáradni, pont most, ahogy jöttünk föl, nem csak a vándortábor kapcsán, hanem itt a Csanyiki napközis tábor kapcsán is egy picit megálltunk a kollégákkal, és beköszöntünk a gyerekekhez, és mindig azt halljuk, hogy amikor azért is szeretik egyébként szintén a gyerekek is, a szülők is, hogy amikor visszakapják a nap végén, ugye 4 órakor a gyerekeket, akkor egyet tudunk garantálni, hogy altató már nem kell senkinek, mert azért azok a túra kilométer, ami a lábukba kerül egy ilyen alkalommal, és ugye az edukációt szinte észre se veszik, de nagyon elfáradnak szerencsére, illetve teljesen egy ilyen digitális detoxikáció folyik, ha fogalmazhatok így, ugyanis nagyon sokszor térerőmentes környezetben van. vannak, és ténylegesen rá tudnak hangolódni az erdőre, és ugye az a sok túra, meglepő számokat tudok mondani, a vándortábor időszaka alatt, mondjuk ez az ötnapos időintervallum még itt vannak, nem ritka, hogy ez a 70-80 kilométeres gyaloglás is benne van a lábukba, sőt, vannak olyan, akik kicsit nagyobb csoportok, akkor a 100 kilométert is eléri, azért, hogyha visszaosztjuk, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon szép szám, és nagyon nagy teljesítmény is a részükről. Rengeteg visszatérő gyerek van, ez mind a vándortábor, mind a napközis táborainkra igaz, pont a napközis táborban volt egy nagyon érdekes történet több is, de amit kiemelnék, ugye most volt 20 éves jubileum a Csanyiki Erdőháznak, ez a 20 éves jubileum ez arra volt elég nálunk, hogy van most olyan kislány, aki nálunk kezdett, és itt szerette meg magát az erdőt, illetve a szakmát, jelenleg a Sopron Egyetemre jár és erdőmérnök hallgatónak tanul, illetve van olyan már prosperáló és dolgozó erdésztechnikus kollégánk, tehát kerületvezető erdész, aki szintén itt szerette meg a Csanyiki Erdőházban, és azóta már ugye elvégezte először az általános iskolát, középiskolát, majd elvégezte a technikumot, és jelenleg itt dolgozik nálunk.
Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget Miskolc környékén is. A nyári szezonban nem csak a strandokat látogatják az emberek, hanem a természetes vizeket is. Ezeket figyeli és ellenőrzi folyamatosan a népegészségügyi főosztály, ahol a fürdéshez megfelelő körülményeket, a vizek biológiai és ökológiai minőségét is vizsgálják. A Miskolc környéki tavak minősítéséről információt a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal honlapjáról kaphatnak. A részletekről dr. Asztalos Ágnest, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályvezetőjét hallják.
Vizsgál az egészségügyi hatóság, monitorozza a fürdővizek laboratóriumi paramétereit, illetve figyeli magát a fürdő területét, ahol kijelölt fürdőhely van. Jelenleg ez a mi vármegyénkben 9 ilyen kijelölt fürdőhely van, de ebből 2 jelenleg nem üzemel. A többi fürdőhelyeink azok, amelyek természetes vizek gyanán fürdőhelyként szolgálnak a lakosság részére. Azért fontos ezt tenni, mert nagyon sok olyan egyéb vizeink vannak, akár állóvizek, de bányatavak, ugye, ha már Miskolcon járunk, folyóvizeink is vannak, patakpartok, ahol majd őszintén szoktak fürdőzni az emberek, de ezek a területek nem ellenőrzött és egy meghatározott szolgáltató által üzemeltetett fürdőhelyek. Mi csak azokat a helyeket ajánljuk fürdőzésre, amelyek a hatóság által kijelölt, meghatározott ellenőrzési és engedési procedúrán átesett fürdőhelyek, mert ezeknél vannak meg azok a garanciák, ami biztosítja a fürdőzők egészségét, és utána a fürdőzésből ne legyen utána esetleg valami más gond. Ezért fontos azt tudni, hogy amiről én beszélek, az kimondottan ezekről a fürdőhelyekről szól, tehát ez egy nagyon kevés ahhoz képest, hogy mekkora vármegye vagyunk. Ráadásul azok a kijelölt fürdőhelyek, amik itt Miskolc környékén is egy korábban meglévő bányatavakból alakultak ki, nem az adott bányatújnak a teljes területére vonatkozik, hanem azon belül is egy megjelölt partszakaszára vonatkozik. Ezt is fontos tudni. Ezeket, hogy ez pontosan hol van, mint van. Egyrészt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerzési Központ honlapján is meg lehet tekinteni, a kormányhivatal honlapján is van erről egy tájékoztatónk. Tehát érdemes bogarászni, de valaki beírja, hogy a természetes fürdővizek Borsodabaúj-Zemplén megye, fel fogja ezeket dobni a keresőbe, meg lehet ezeket találni. Illetve azok, akik üzemeltetik, őnek is ki kell jelölni, és ki kell írnia, hogy pontosan hol, mettől, meddig tart az ő fürdőhelyük. Ez a fürdőhely is egy olyan fürdésre alkalmas terület, ahol van a víz maga, a víztest, amiben lehet fürdőzni, illetve van hozzá egy partszakasz, ahol meghatározott szolgáltatásokat kell nyújtania a fürdőhely üzemeltetőjének, hiszen ez egy komplex fürdőhely, tehát nem egy domás part, ahol kimegyünk, és csak a víz van, meg mi, hanem itt fontos dolog, hogy ez a víz testnél maga a víz alját is, tehát a medert is folyamatosan karban kell tartania az üzemeltetőnek, a partszakaszon pedig megfelelő módon is időnként nyírni kell a füvet, megfelelő vestelednek, árnyékos területnek is lenni kell, ivóvizet biztosítania kell, WC-t, illetve zuhanyzási lehetőséget is biztosítani kell, ezen kívül még bármilyen egyéb szolgáltatás biztosított büfét üzemeltethet, egyéb élményelemeket, játszótér, vagy bármi, ez már oda van bízva az üzemeltetőnek, annak is megvannak a szabályozásai, illetve nagyon fontos a megfelelő számú kommunális szemét elhelyezésére szolgáló badellának is az elhelyezése. Mindent alaposan feliratozni kell, illetve elsősegély nyújtásról is gondoskodni kell. Ezek így tömören a legfontosabbakat, és ezek azok a kötelező közegészségügyi előírások, amiket be kell tartania, üzemelési szabályzatban ezeket rögzíteni is kell, hogy hogy csinálja, mit csinálja, mikor ellenőrzi a vizeket, mikor kotorja ki, mielőtt elindul a szezonja. hogy vigyáz erre, hogy ellenőrzi, hogy a fürdőzők is betartják-e ezeket a szabályokat, hogy ezeket mind-mind le kell írnia, és magát a víztestben meghatározott paramétereknek a megfelelőségét azt a laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzi a hatóság is, illetve amikor elindul a szezon meghatározott időpontban, akkor a helyszíni ellenőrzésre is meggyőződik róla az egészségügyi hatóság. Ez a kormányhatalon belül a népegészségügyi főosztálynak a munkatársai, akik kimennek és megnézik, hogy tételesen minden ott van-e, ahol annak lenni kell, feliratozva megvan, fel van tüntetve, hogy ki az üzemeltetője, mettől meddig tart az a partszakasz, illetve víztest, ahova lehet menni fürdőzni, ki van jelölve, hány fokos a víz, milyen a levegő hőmérséklete, első segéd hol találja meg, merre van a zuhanyzók, azok, mi az, ami ivóvíz, mi az, ami esetleg nem ivóvíz, ezeket mind-mind jelezni kell, és a tisztaságot is ellenőrizzük ilyenkor, tehát megnézzük azokat a helyiségeket, amik ott találnak zuhanyzásra, vécéket, hogy azok megfelelőek a ivóvizes, mondjuk önnyomócsapok, amik is szoktak lenni, azok is megfelelő tisztaságúak, ezek, amit takarítja eszközöket, az hol tárolja, rendben vannak-e azok. Tehát ezeket mind-mind ellenőrizni tudjuk és kell is. Ezek a természetes fürdők csak akkor nyithatnak ki, hogyha a tervezett nyitás előtt időpont egy X időn belül, tehát legfeljebb 3 héttel korábban, de ez általában 1-2 héttel korábban már megtörténik egy laboratóriumi vizsgálat. Tehát, hogyha az megfelelő, csak akkor nyithat ki. Tehát általában ezek az üzemeltetők terveznek egy szezont, június 1-jel, nem hamarabb általában nem szoktak nyitni, és akkor augusztus végéig van, aki szeptember végéig tart nyitva, és az, hogy hogy tervezi ezt a nyitási időt, azt jelzi a hatóság felé, ennek megfelelően történik az előzetes laboratóriumi vizsgálatnak a megtörténet, és utána az egész szezon alatt, attól függ, hogy hány hétig van összesen nyitva, a jogszabály megmondja, hogy pontosan minimum hányszor megyünk el oda ellenőrizni megint a víz minőségét. Ez azt jelenti, hogy mi tavainknál, ahova járunk ellenőrizni, 3 hetente megyünk általában. Nem telhet ki több 3 hétnél, nem lehet több a 2 ellenőrzés között. Amennyiben felmerül valami gyanú, hogy ott valami nincsen rendben, jelzés jön a fürdőzők tekintetében, időjárás, maga az üzemeltető is jelez, mert van ilyen jelzés a kötelezettsége, akkor soron kívül is történik vizsgálat. A paraméterek köre azok egy jelző rendszernek a paraméterei, tehát azokat a mikrobiológiai elemeket keressük a vízben, ami jelzi valamilyen szennyeződést, ezek különböző fekáliákból, tehát széklet eredetű, akár állati, akár emberi székletnek az eredetét, mert ezek már önmagában is, amikor túl sok szerves anyag van a vízben, akkor ezek az élőlények elszaporodnak. És ezeket vizsgáljuk. Tehát nem egy olyan vizsgálatra kell gondolni, hogy most 826 féle baktériumot, meg vírust, meg algát, meg egyebet keresünk a vízben, hanem kimondottan ezeket a jelző baktériumokat keresünk, illetve amúgy is, amikor kimegyünk a vízmintavételre, akkor megnézzük magát a víznek a átlátszóságát, ne leúszkáljon rajta semmi olyan, ami nem odavaló, fágak, bármi lehet benne. Ha mondjuk a környező vízparton még vannak horgászhelyek, vagy üdülőhelyek, akkor semmilyen egyéb szemét, papírzacskó ne úszkáljon rajta, tehát bármi ilyen jellegűre, tehát ott rendnek is tisztaságnak kell lennie a parton is, meg a vízben is, illetve hogyha a víz színe a szokásostól eltérő, mert mondjuk olyan mikroorganizmusok szaporodhatnak fel benne az idők folyamán, amik algásodásnak szoktuk hívni, de ezek nem mindig algák, hanem többségében valamilyen baktériumok, nagy mennyiségben, akkor az már egy jelző lehet, hogy ott valami a fürdőknek a természetes vízcserejében valami nem stimmel. Ez a nagyon nagy melegekben lehet, amikor a betáplálási forrásokból is kevesebb víz jön, apad a nagy melegben a víz, sokan mennek és használják. Tehát ez mind-mind olyan tényező, ami okozhatja, hogy változik a minősége. Ez nem jelenti azt, amikor mondjuk elszíneződik a víz, hogy onnantól kezdve biztos, hogy rossz az a víz, és nem lehet oda benne fürödni. Ezért kell megvizsgálni, hogy abban mi lehet, hogy maga az ilyen jelző baktériumok szaporodtak-e fel, vagy pedig egyéb olyan baktérium, amit kékalgának szoktunk nevezni. Ez is egy baktérium egyébként, ami toxint is termelhet, és ilyenkor ezt is megvizsgáljuk, hogy akkor az van benne, nincs benne, toxintermelő-e vagy nem, hiszen ez a vízvirágzás, ami a túl sok szerves anyag elszaporodását is okozhatja, meg az oxigén hiányt is a vízben, hogy akkor ez mit lehet, úgyis a toxintermelő kékalgáknál lehetnek egészségügyi panaszok is, tehát erre figyelünk, hogy ez ne történhessen meg. Amennyiben erre felmerül a gyanú, akár már szabad szemben is látható, akkor addig is még nem győződünk meg arra, arról, hogy ténylegesen mi van a vízben, az toxin termelő vagy nem, akkor felfüggeszthetjük a fürdést, meg is tilthatjuk, és akár egész szezonra is megtilthatjuk a fürdést, illetve hogyha a szennyezés jelző baktériumok egy bizonyos mennyiséget meghaladnak, olyankor is intézkedünk, és attól függ, hogy ez milyen mértékű jogszabály is megmondja ezeket a lehetőségeket, vagy azonnal megtiltjuk a fürdőzést, vagy kötelezzük a szolgáltatót arra, hogy valamilyen egyéb intézkedésekkel, medelkotrással frissítsen a vizen, a betápláláson segítsen, hogy ezek az állapotok elmúljanak. Ez attól függ, hogy éppen milyen eredményeket teszünk. Tehát maga az egész természetes fürdővíz, mint víz és mint vízpart, ez egy fokozott hatósági ellenőrzés alatt áll, de természetesen a legnagyobb felelősség az üzemeltetőnek van, akinek a vendégek kényelmét kell, hogy, és egészségét kell, hogy kiszolgálja. Tehát, hogyha közegészségügyi problémák vannak, nagyon sokan jöttek, mert felkapott lett a hely, és eddig a 10 kuka az elég volt, de most már kell 18, akkor azt ki kell helyeznie. Hogyha kevés a WC lehetőség, és ugye épített WC-je van, de olyan sokan jöttek, mert meghaladja a számot, akkor mobil WC-t helyezkedik, meg lehet oldani. Hogyha a vízminőséggel van probléma, az azért nehezebb szokott lenni, mert az nem biztos, hogy egy napra a másikra meg lehet oldani, mert például ezek a mederkotrások, vagy hogyha valami ott a nádasnak a kicsit gyérítése, vagy bármilyen jellegű, ami a frissítéseket teszi, ezért több napot vehet igénybe, illetve előfordulhat, hogy azért változik a víz minősége, mert vannak olyan, ahol horgászok is vannak, tehát például a horgász beetetésnél nagy mennyiségű szerves anyag kerül a vízbe. Tehát mindenre figyelni kell. Van, ahol elkezd habozni a víz, és kiderül, hogy valaki, vannak olyan nagy tavak is, ahol nyaralók vannak, és valaki éppen a kocsiját ott mosta, és belengedte az egész mosóvizet oda, mert lefolyt. Tehát nem önmagában, hanem ott a parton elkezdte mosni, az egész meg szépen belefolyt. Tehát ezekre figyelni kell. Elvileg az oda nyaralóknál is ezek a tevékenységek meg vannak tiltva, csak hát ezekre figyelni kell, hogy mégis, amennyiben olyan jelzés történik, ami már több kettőnél, tehát ezt az üzemeltetőnek tudnia kell, hogy mi jellemző az ő vizére, a színére, a mélységére, hogy hogyan változhat. Szokott-e ilyen történni, mondjuk habzás, hogy bármi, meg a haletetések vannak, hogyha ez változik, akkor azonnal szólnia kell, illetve a hatósági ellenőrzések során nézzük meg az eredményeket. Az, hogy a korokozók milyen mennyiségben lehetnek a vízben, mondom, a jelzőbaktériumokat vizsgáljuk, ezért, amikor már a jelzőbaktériumok nagy mennyiségben vannak, akkor feltételezhető, hogy vannak egyéb korokozók is a vízben, és ezért történik az, hogy akkor ilyenkor vagy azonnali intézkedést rendelünk el a szolgáltató részére, vagy a fürdőzés történik megtiltása, és ilyenkor, amikor megtette a szükséges intézkedéseket az üzemeltető, akkor mindig történik egy kontroll laboratóriumi vizsgálat, annak meg van egy ideje. Tehát legkevesebb ideig is az egy hét eltelhet, mire biztonsággal lehet mondani egy fürdőzés megtiltása után, hogy újra kinyithat. Amennyiben például a cianobakterium fordul elő, akkor egy eredmény nem egy eredmény, tehát ott legalább két eredménynek össze megmondja, hogy milyen időközönként vett, milyen eredményetek kell meglenni, tehát ott akkor ez elhúzhatja a szezon. Ezeket meg kell tenni, és ilyenkor a üzemeltetőnek sajnos ezeket tűrnie kell, a lakosságnak meg, hogy akkor azon a részen be lesz tiltva. És pontosan ezért mondjuk azt, hogy azokon a fürdőhelyeken, ahol nincs ellenőrizve a vízminőség, sokkal nagyobb kockázatnak teszik ki magukat, mikrobiológiai korokozók szempontjából is, illetve azokon a területeken a vízmeder nincs rendbe rakva, a parton nincsenek meg azok a szolgáltatások, aminek lenni kell. Tehát főleg a bányatavak területén a víz mélység az egy partra a másikra óriásit változhat, illetve pontosan azért, mert nem látszik a partról, hogy hol van a vízbetáplálás, olyan örvények és egyéb viszonyok lehetnek a víz mélyében, ami még egy jó úszónak is komoly gondokat jelenthet, tehát ezeket jól meg kell gondolni, hogy mikor, hogy használjuk, illetve ezeken a strandokon nálunk, amire nem tértünk ki itt nálunk, kimondottan ezen a területeken kutyák nincsenek, tehát nem lehet bevinni ide kutyákat ezeken fürdőzésre való strandok. Itt Miskolc környékén a Máitónak van két fürdője is, két külön üzemeltetővel, a Nyék Látházán is van egy ilyen, Muhinál és a Muhitónál is van fürdési lehetőség, kicsit távolabb menő a Vadnai tónál is van két kijelölt fürdőhelyünk is, meg az Arlói tónál is van kijelölt fürdőhely, tehát ezeket lehet most igénybe venni. Aki jobban szeretne tájékozódni mélységében, mikor, hol van nyitva, térképet nézni akár, vagy fényképet is akár, hogy néz ki ez a hely, akkor azt javaslom, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Önszeti Központnak a honlapját centert keresse fel, ott meg fogja találni, beírja így, hogy fürdőhelyek, a természetes fürdővizek, akkor ezeket szépen dokumentálva, lebontva, vízeredményekstől, mindenestől megtalálja, tud tájékozódni, vagy ha valahova máshova tervezi az országban menni, ezeket igénybe venni, akár a Balatonra is, hiszen a Balaton is egy természetes fürdővíz, akkor ezen a honlapon meg tudja nézni utazás előtt is, hogy milyen a jellemzője annak a kijelölt természetes fürdővíznek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, melyben tovább folytattuk Miskolc új környezetvédelmi programjának bemutatását, ellátogattunk a Zemplénben zajló vándortáborban, és szó volt még a Miskolc környéki természetes tavak vizsgálatáról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumeném, az Evangélikus Egyház félóráját hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
Amikor úgy éreztem, hogy valami miatt én most meg vagyok sértve a házasságunkban, mégis Isten olyan szeretetet adott belém Filip iránt, hogy azt éreztem, hogy a bennem lévő Jézus szereti őt. Csak engedjem, hogy Jézus szeresse őt rajtam keresztül.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Lélekhangolóval. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Sánta Ágnes és Filip magyar-indiai misszionárius házaspár, akik együtt szolgálnak Misszió az elveszettekért elnevezésű missziós szervezetükben. Filip és indiai munkatársai főként India vidéki területein végzik az evangelizációs munkát, szociális segítséget is nyújtva a rászoruló családoknak. Beszélgetésünkben Ági és Filip házassága és három gyermekes, jelenleg Magyarországon élő családja kerül fókuszba. Filip magyar hangját Szakács György kölcsönözte. Vendégeink a Lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár. Hosszú évek óta nem találkoztunk, és amikor először beszélgettem veletek, akkor még csak egy gyermeketek volt. Azóta gyarapodott a családotok, és jelenleg most ebben a hónapban 11. évét érte el a házasságotok. Osszátok meg velünk a megismerkedésetek történetét röviden.
2012 környékén ismertük meg egymást egy közös barátunkon keresztül. Őt úgy hívják, hogy Varga Miklós, és ő mind a kettőnket ismert már így az internetről. Filipet azért, mert ő már akkor vezetett egy missziót, amit aztán most együtt csinálunk. Én meg olvastam Miklósnak a könyvét, ami Indiával is kapcsolatos volt. Akkoriban már nagyon érdeklődtem India iránt, és szerettem volna kimenni misszióba. És megadta Filipnek az e-mail címét, hogy hát írjak neki, hogyha ki akarok menni Indiába. De és akkor nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, különféle területekről mindent érintettünk szinte, és ahogy egymásnak a személyiségét is jobban megismertük, gondolkodásmódját, célját, ez egyre közelebb hozott bennünket egymáshoz, és eleinte csak úgy beszélgettünk, mint két ismerős, aztán már barátok, és utána már így mélyült is a kapcsolat, amikor már meg voltunk róla győződve, hogy össze fogunk házasodni, még anélkül, hogy találkoztunk volna, mert olyan szinten kezdtük egymást megismerni, és hogy gondolatainkban, céljainkban egyek vagyunk, közelebb kerültünk egymáshoz, és végül összeházasodtunk.
Filip, neked mi a történeted ezzel kapcsolatban?
Amikor először beszéltem Ágival, megtudtam, hogy a Calvary Chapel gyülekezetébe, a Golgotába járt. Teológiai tanulmányokat végez, és szolgált missziós önkéntesként a Wycliffe szervezetnél. Azt szerettem volna, hogy a jövendőbeli feleségem olyan valaki legyen, aki ugyanúgy szereti az Urat, mint én. Ezért, amikor hallottam Ágiról, hogy Indiába szeretne jönni szolgálni az Urat, ez nagy örömmel töltött el. És imádkoztunk közösen, a többit pedig Isten végezte el.
Hogy gondolkodtatok a kulturális különbségekről? Mi volt ezzel kapcsolatban, amire felkészültetek tudatosan? Például te, Ági, vagy Filip, hogyha így Magyarországra jössz, vagy mivel fogsz találkozni?
A kultúránkban nagy a különbség. Nekem 8 testvérem van, nagy családból jövök. Van 4 nővérem, 2 bátyám és 2 öcsém. Amikor meghallották, hogy egy másik országba fogok menni, hogy egy onnan származó lányt vegyek feleségül, az nem volt könnyű helyzet. De ahogy mondtam is, Isten vezette a kapcsolatunkat. Tehát ebből bátorságot merítettem, hogy eljöjjek ide és feleségül vegyek egy magyar lányt. Szép kihívás ez, de bíztunk Istenben. Egyfajta vakhit volt bennem, hogy Isten megadja mindazt, amire szükségem lesz, és meg is tette. Ahogy növekedett a családunk, sokféle kihívással szembesültünk a kultúrán különbözősége miatt, de Isten megsegített minket.
Ági, ugye téged vonzott az indiai kultúra is a missziós területtel együtt. Úgy tudom, hogy az első gyermeketekkel még ki is utaztatok Indiába. Mik voltak a kihívások, amikor ott kint éltetek?
Számomra az indiai kultúra nem volt már teljesen idegen, mire megismertem Filipet, mert volt egy idő, egy év, amikor pakisztáni barátaim nálam laktak, akkor még egyedül laktam egy helyen, albérletben, és sok időt töltöttem pakisztáni barátokkal. Voltunk kint együtt evangelizálni Olaszországban, és a kultúrát már valamilyen szinten megismertem, az ételeket is. Mire kimentünk Indiába, addigra már úgymond otthonosan éreztem magam a kultúrában. Kisfiunk is Peti, és akkor még nem volt még teljesen 2 éves, ő is úgy otthon érezte magát. Az egyetlen egy nehézség az volt benne, hogy ugye az itteni családot itt kellett hagyni, látni kellett az ő szomorúságukat, az volt egyedül nehéz. Körülbelül 2 évet éltünk Indiában, de közben várandós lettem második gyermekünkkel, Dórikával, és akkor én hazajöttem, később Filip is hazajött, utána jött a Covid, aztán nem sokkal később jött Lídia, a harmadik gyermekünk, ugyanakkor a Peti elkezdte itt az óvodát, és az a másik, hogy sok adminisztrációs munkánk is van az egyesületünkkel kapcsolatban. Ez egy magyar egyesület, ami a missziónk mögött van. Ezzel kapcsolatban is van sok minden, amit Magyarországról kell, hogy intézzünk. De a későbbiekben szeretnék majd, mint család, Indiába menni.
Mi okozta a legnagyobb kihívást a 11 év során a házasságotokban?
A legnagyobb kihívást az a kommunikáció jelentette. Volt egy alapvető különbség, amire így most jöttünk rá nemrég. Filip egy olyan családból jön, ahol így nagyon szabadon beszélgettek egymással. Mertek kérni, nem beszéltek már néha, hogy légy szíves, gyere, meg tudnád csinálni. Meg úgy nem szokás náluk, hogy úgy megköszönjük. Nem azért, mert hogy udvariatlanok lennének, csak hogy náluk a mély kapcsolatot jelzi az is, hogy nem szükséges, nem várom azt, hogy megköszönje a másik, hogyha csinálok valamit. És hogyha meg valamit kér, akkor ezt így direktbe kéri, hogy tessék, menj el, csináld meg. Vagy hogyha megfeddi a másikat valamiben, akkor is ezt nyíltan kimondja, és tényleg szeretetből mondja, és utána ugyanúgy folytatódik ugye az egymással való kapcsolat. Én viszont mindent 600-szor megköszönök, úgy lettünk nevelve, hogy így mindent meg kell köszönni, meg én, hogyha kérek valamit, akkor is úgy kérem, hogy így jól körbejárom. Filip felé is ezt alkalmaztam, ő meg ugye felém azt, amit ő hozott. Nekem eleinte sokszor ez úgy tűnt, hogy ő úgymond egy ilyen kapitányi stílusban szól, és akkor én úgy rosszul éreztem magam. Az segített, hogy erről elkezdtünk beszélgetni, és akkor világosodott meg előttem is, hogy hát nem arról van szó, hogy nem szeretnek úgy igazán, csak másfajta környezetből jön, ahol teljesen más volt a kommunikáció, mint amit én szoktam meg. Meg az is segített, hogy amikor Indiában voltunk, láttam, hogy hogyan kommunikál a családtagjaival, akikről viszont tudom, hogy őket nagyon szereti. Hogyha így megismerjük a motivációt, hogy mi van mögötte, akkor utána könnyebb megérteni egymást, és könnyebb kommunikálni is, mert ez a másik, hogy én nagyon nehezen kértem őt meg dolgokra, pedig természetesnek kéne, hogy legyen. És aztán rájöttem, hogy ez segít, mert ő meg így érzi mélyebben a szeretetet, hogyha merek kérni, merek kimondani dolgokat.
Amit Ági mond, az a családunkon belül van így. 8 testvér között nőttem fel, és nem hangzott el, hogy köszönöm, nincs mit, mégis szoros volt egymással a kapcsolatunk. Viszont a családunkon kívülieknek mondunk köszönömöt és udvarias kéréseket. Ezeket mondjuk a kívüllevőknek, de a családon belül nem beszélünk úgy, mint egy idegennel. Én így nőttem fel, ez egy kulturális különbség. De olyan nehézség ez, amit most már kezdünk jól kezelni egymás között.
Ennek fényében, hogy tanítjátok a gyerekeiteket, végül is kialakítottatok? Itt is egy köztes megoldást, hogy ők már értsék apát is, anyát is, hogy hogyan működik?
Ők a mindennapi életen keresztül tanulnak meg mindent. Úgy tanulnak, hogy látják, hogy mi mit hogyan teszünk. De a gyerekeink a magyar kultúrában növekednek, a megválogatott jó szavakat használják egymás felé. Én fegyelmezem is a gyerekeinket, és természetesen szeretettel és gondoskodással vagyok mellettük. Ági is megteszi az ő részét a magyar szokások szerint. Mindenek előtt pedig imádkozunk értük, mert Isten az, aki vigyázni tud rájuk.
Lélekhangoló.
Nem kerül szembe egymással a missziós tevékenységetek és a család?
We can say conflict.
Összeütköznésnek nem mondanám, de ez olyasmi, mint hogy elmegyek például Indiába 2-3 hónapra. Néha azért megesik olyasmi, mint amikor nem voltam itthon Péter fiunk születésnapján. Nehéz ez, amikor távol vagyok a család nélkül, olyankor áldozatot kell hoznunk az ügyért. De nem érzek nagy konfliktust a kettő között, mert részemről a család mindig az első, és utána következik a szolgálat. Az igazán nehéz dolog, ha néha egy időben van valami dolgunk a családdal és a misszióval. De külön is igyekszünk időt tölteni a gyerekekkel. A tavalyi évben Lidia még otthon volt, így hát egyszerre intéztük a missziónk ügyeit, és gondoskodtunk róluk. Meg tudtuk tenni a kettőt együtt, ha nem is volt egyszerű. Tudtuk, hogy idővel óvodába, iskolába mennek a gyerekeink, és felszabadul időnk a missziós tevékenységekre. Most már több időnk van erre. Este felé pedig, amikor már a gyerekek is ott vannak, velük tudunk lenni.
Igen, éppen ezekre az utazásokra gondoltam, hiszen látom én is a hírleveleiteket, hogy időről időre Filip elutazik Indiába, és ott rendezi a missziós ügyeket. Röviden erről is mondjatok valamit, hogy mik a jelenlegi terveitek, vagy mi az, amit magatok előtt látok így a misszióban, amiben szolgáltok.
Nos, jelenleg India több részén folyik tanítványképző programunk. Tervezzük egy telek megvásárlását, hogy egyfajta képzési központot hozzunk létre, ahova jöhetnek is tanulni a tanítványaink. Ezért imádkozunk, mert ha Indiára tekintünk, látszik, hogy megérett a vetés az aratásra, és sok a munka. Még több helyi szolgálót szeretnénk felkészíteni, hogy gyülekezeteket indítsanak el, és hívogassák az embereket az Úrhoz. Ezek vannak a fejemben és a szívemben. Emellett szeretnénk még sok további gyermekközpontot létrehozni. Tudjuk, hogy ezek a gyerekek lesznek a nemzet jövője. Annak a formálói lehetnek, ha Istenhez vezethetjük őket. És dolgozunk a pénzügyi megalapozáson is. Sok anyagi támogatásra van szükségünk, hiszen akiket elérünk, azok nagy része vidéken, szegény. Materiális dolgokkal is támogatjuk őket, és imádkozunk értük. Ilyen terveink vannak, és arra haladunk, amerre Isten vezet. Vannak plantált gyülekezeteink Indiában. Most egy olyan nevet keresünk, amely összefogja majd a gyülekezeteinket, amelyekhez újak létrehozását tervezzük India szerte. Itt Magyarországon szeretnénk sok gyülekezetbe eljutni, hogy beszéljünk az embereknek a missziónkról, és bátorítsuk őket, hogy kapcsolódjanak be ebbe imával, támogatással. Szeretnénk, hogy növekedjenek az Úrban egy missziós látással. Fontos a misszió központúság a gyülekezetekben, mert ez a szándék és gondolkodásmód növekedést is maga után vonja. Ezekért imádkozunk, és Isten vezet minket.
Folytatjuk a beszélgetést Filippel és Sánta Ágival, a magyar-indiai misszionárius házaspárral. Ági, személyesen téged hogy érint az, hogy édesanyaként is, pici gyerekeidekkel, helytáj feleségként, és a misszióban is teljes szívvel, lélekkel benne vagy. Mégis a hétköznapokban hogy éred meg ezt?
Hát igazából ennek a fajta éles stílusnak, amiben vagyunk, hát ennek vannak előnyei is, hátrányai is, de nem találom ezt egyáltalán nehéznek. Jó, persze voltak benne nehézségek, főleg amikor még egészen kicsi babák voltak a gyerekek, és akkor nem volt itthon Filip, pláne amikor már hárman voltak, és akkor Lidia még kisbaba volt, a Dórika meg még egészen kicsi, és főleg ugye ezt az esti procedúra, fürdetés, meg minden. De rendszeresen voltak a családból, akik segítettek. Igazából amit így tapasztalok, az az, hogy ugye nyilván az úgy nehéz, amikor Filip nincs itt, így minimum egy hónapra vagy többre el szokott menni, és akkor úgy mindent én intézek a gyerekekkel is, az otthonnal is, meg úgy mindent, meg ott vannak még a missziónak a feladatai, az adminisztráció, meg az egyéb dolgok, ami az én feladatom, meg most már így a garázsvásár is, ez egy másik terület, a jótékonysági garázsvásárokat is csinálunk, de ugyanakkor meg, amikor Filip itthon van, akkor itthonról dolgozik. Ez egy nagy pozitívum, hogyha mondjuk bármikor el kell vinni a gyerekeket, vagy valamelyiket orvoshoz, vagy amikor több helyen kéne egyszerre lenni, bármikor úgy tudja alakítani a munkáját, hogy rugalmasan, és akkor tud jönni, segít, ha kell. Viszont ami meg még egy kicsit nehézség benne, hogy nem különül el annyira a munka meg a család. Sok esetben még vagy késő este is, vagy hétvégén is missziós dolgokkal foglalkozik a Filip, ha éppen úgy jön ki. Ez, ami egy kicsit úgy nehezebb, de már megszoktam, úgyhogy erre sem mondanám azt annyira, hogy nagyon nehéz. Meg ugyanakkor egy a célunk, ami tényleg erősíti a kapcsolatunkat is.
A gyerekeidek ebből mit látnak, és mennyire osztjátok meg velük a missziótoknak a célját, a működését, hogy mivel foglalkozik apa, anya, hogy eleve, hogy Isten hogyan fordul feléjük, hogy szereti őket, stb.
Now Ag is doing great part with that, says leading children in a great way.
Ági nagyon sokat tesz ezért, nagyszerűen terelgeti a gyerekeket. Visszük őket gyülekezetbe, bátorítsuk, hogy kapcsolódjanak be mindenbe, ami ott zajlik. Ági tanítja őket a bibliai történetekre. Ami a missziós munkánkat illeti, ebbe eddig nem vontuk be őket, de kérjük Istent, hogy helyezze a szívükre, tegye meg ő. Én azért imádkozom, hogy Isten tegye majd világossá előttük, milyen területre választotta ki, és hívja el őket. Ennek Istentől kell kiindulnia. De mi imádkozunk értük, és szóljuk a magukat. Ági teszi ennek az oroszlán részét.
Én is annyit tennék hozzá, hogy a legfontosabb az, hogy kialakuljon bennük a Jézussal való személyes kapcsolat, és így próbálom nekik tanítani, hogy hogyan éljük meg a hitünket, próbáljuk őket belevonni abba, amit mi is megélünk, hogy látjátok, most ezért imádkozunk, van például egy szükség mondjuk, vagy bármi, látjátok, most Jézus kérhetjük, és akkor utána, hogyha megválaszolja, akkor gyertek, köszönjük meg Jézusnak. Vagy egy ilyen apróság, a gyerekeim előtt is, én nekem volt egy szokásom, hogy amikor meghallok egy szirenázó mentőautót, akkor már rögtön imádkozok azért az emberért, aki miatt megy az a mentőautó, és ezt a gyerekeknek is megtanítottam, mindegyiküknek. Ugyanakkor próbáljuk tényleg őket tanítani arra, hogy fontos a bibliaolvasás, amit Filip is mondott, hogy egy ideje azt csináljuk, hogy reggel leülünk, mielőtt elmegyünk iskolába, óvodába, mindenkinek megvan a saját bibliája, előveszem én is az enyémet, és memorizálunk egy-egy igeverset reggel indulás előtt, imádkozunk a napunkért, és ezt még az autóban is még így odafele menet folytatjuk. És próbáljuk nekik tényleg megtanítani mindazt, amit mi megélünk és megtapasztalunk Jézussal, hogy lássák azt, hogy működik a Jézussal való kapcsolat. Nekem ez így különösen fontos, mert ahogy a Bibliában látom például Dávidnak az életét, hogy ő Isten nagyszerű embere volt, a gyerekei meg kész katasztrófa, ami ott történt ugye a gyerekeinek az életében, és mi ezt nem akarjuk. Szeretnénk őket ebbe belevonni, hogy lássák, hogy működik ez az egész. Mert maguktól nem fogják ezt így megtanulni. Segíteni kell nekik benne.
Van-e olyan igétek, ami kifejezetten a házasságotokra vonatkozik, vagy a családi életetekre, ami egy-egy ponton úgy vezetett titeket?
Én egyet tudok mondani, ezt a én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Mégis ez így a missziót illetően is, ez egy ilyen kulcs fontosságú dolog. Minket erre hívott, hogy tényleg teljes időben az ő dolgaival tudunk foglalkozni.
Én arra gondolok, amikor Józsué azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.
Igen, és Filip is ugyanezt az igét mondta.
Pont ezért is imádkozunk, hogy a gyerekeink is szolgálják az Urat. Bármilyen missziós munkát is hagyunk magunk után, kérjük Istent, hogy ők folytassák ezt az utazást Isten kegyelméből. Igen, és minden Isten kegyelme.
Perfect sacrifice, broken so that I would be healed, rejected so that I could draw
a lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Vendégeink a lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár.
Mit láttok magatok előtt a házasságotok életútjában? Mi az, amire vágytok tényleg így személyesen, hogy fejlődjetek benne, hogy a ti kettőtök kapcsolatában még megadja Isten például?
As a family spend time together.
Családként szeretnénk több időt együtt tölteni. Ezen a területen vannak hiányosságok. Remélhetőleg, amikor Indiába utazunk, többet leszünk majd együtt. Csodás lenne elvinni a gyerekeket többfelé, kimenni velük a szabadba.
Hát nekem is ugyanez igazából, hogy több időt tudjunk együtt lenni, mint család. Elmenni együtt jós helyekre, akár csak egy-egy napra, úgy többször, pár napra elmenni, mint nyaralás, tényleg úgy jobban, meg mélyebb időt tölteni egymással. Meg hát ezt mondhatom végül is a házasságunkra is, vagy kettőnkre is, hogy lehessen olyan idő, amikor ketten vagyunk, és valahova elmegyünk együtt kikapcsolódásként. Igazából úgy ez, meg hát nyilván szeretném, hogyha így a kommunikációban még jobban fejlődnénk, már jó úton haladunk, áttörések voltak már, biztos lesznek is még, de hogy igazából, hogy még mélyebben és még jobban értsük egymást, és megtaláljuk tényleg azt a módot, ami a legjobb és leghatékonyabb módja a kommunikációnak kettőnk között.
A kommunikáció egyszer...
Hát igen, a kommunikáció. Én rövidebben hallgatnám a történeteket. Ági hosszan beszél, és részletesen elmagyaráz mindent. Mondja, én meg csak hallgatom. Ezzel a kommunikációval még néha küzdködünk.
Amikor valamiről beszélek, ő szeretné csak ugye a konklúziót hallani, hogy na jó, akkor oké, mi a lényeg? Ez az alapvető különbség a férfiak és a nők között. Mert igen, ezt tud néha úgy nehézséget okozni, hogy várjál, oké, de mi van végig, mi a lényeg? Én meg szeretem azt, hogyha meghallgat. Hogyha így érzem azt, hogy tényleg érdekli, amit mondok. Ha hallgatja, aztán utána fogja magát elmegy más csinálni, és akkor én meg háborodok, hogy de hát most meg miért nem hallgatsz meg?
It's a part of life.
Ez az életünk része.
Igen, és lehet, hogy ez a szeretett nyelveknek is a területe, hogy kinek mi az, ami jól esik, és mi az, amit vár a másiktól, és meg kell adni a szintén aztán majd a másiknak. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtátok. Nem tudom, hogy van-e még olyasmi, amit ti is szeretnétek, hogy elhangozzon.
Köszönöm szépen. Thank you so much for your nice and kind interview.
Köszönöm a kedves beszélgetést. Azt gondolom, hogy az a terület, amelyen ma a világ leginkább küzdelmekkel szembesül, az a házasság és a gyereknevelés. Akik Istent követik, és akik nem, egyaránt hatalmas problémákkal szembesülnek. A házasságban két dolog a legfontosabb. A megbocsátás és a szeretet. Isten csak megbocsát és meg is fog bocsátani, Nem csak azoknak, akik megérdemlik. Ahogy Lukás 15-ben olvassuk a tékozó fiú történetében. Ugyanezt kell követnünk a házasságban is. Meg kell bocsátanunk egymásnak. Lehet, hogy a másik megsértette a büszkeségünket, mégis meg kell alázni magunkat Isten előtt. Ő megbocsátott, ezért mi is bocsássunk meg a gyerekeinknek, a feleségünknek. A családunk erősödni fog ettől. Isten nevének pedig dicsőségére válik. Elsődleges dolog, hogy a keresztény családokon keresztül Isten meg akarja dicsőíteni önmagát. Meg kell bocsátaniuk egymásnak, hogy ne adjanak teret az ördög működésének. A szeretet a megbocsátáson keresztül fog kivirágozni, és ez egy csodálatos dolog. Sokszor vétettünk a házasságunkban mi is, és bocsánatot kértem, Ági is bocsánatot kért. Isten pedig az elképzeléseinket felülmúlóan megáldott minket. Ennek érdekében viszont meg kell tanulni az alázatot.
Amit még én hozzátennék ez az egészhez, hogy nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor úgy éreztem, hogy valami miatt én most meg vagyok sértve a házasságunkban, és olyan nagyon rosszul esik, és sértetnek érzem magam. Mégis Isten olyan szeretetet adott belém Filip iránt, hogy azt éreztem, hogy a bennem lévő Jézus szereti őt, és hogy csak engedjem, hogy Jézus szeresse őt rajtam keresztül. És ez is óriási változásokra képes, meg az a másik, amit így tudatosítok magamban, hogy amikor bármi van, vagy úgy érzem, hogy rosszul esik valami a részéről, vagy úgy érzem, hogy abban a pillanatban nem ért meg, akkor arra gondolok, hogy nem vetítem én ezt az egészet ki az egész házasságra, hanem tudom azt, hogy tényleg szeret engem, tehát hogy alapvetően szeret. Emberek vagyunk, néha megbántjuk egymást, vagy nem úgy szólunk, ahogy kell, de tudnunk kell, hogy a másik szeret minket. Meg hát lehet rendezni, ugye? Oda lehet menni bármikor elmondhatjuk, hogy igen, bocsánat, és tényleg ez óriási változásokat hoz, úgyhogy ezt tudom tanácsolni mindenkinek.
Nagyon köszönöm, hogy ezt még hozzátettétek, ezt kellett volna kihagyni.
Köszönjük mi is.
Én is köszönöm szépen.
Az előbbiekben elhangzott beszélgetés résztvevői Sánta Ági és Filip, Misszió az elveszettekért elnevezésű missziós szervezete evangelizációs munkát végez és tanítványokat képez India több területén. Jelenleg Magyarországról irányítják a missziót, ahol 3 gyermekükkel együtt él családjuk. Filip magyar hangját Szakács György kölcsönözte. Szeretettel ajánljuk a Misszió az elveszettekért egyesület honlapját, ahol információk és a különféle támogatások lehetőségei is megtalálhatóak. Ennek webcíme maee.hu. Interjúink meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt, valamint megtalálhatók YouTube csatornánkon, illetve a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Visszajelezhetnek nekünk az elhangzottakkal kapcsolatban az evmis@lutheran.hu e-mail címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
We fall down, we lay our crowns at the feet. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus.
Az elmúlt percekben az Evangélikus Egyház félóráját sugároztuk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról